Megegyezett a koalíció, 11 plusz 1 minisztérium lesz, 3-at kapnak a szabad demokraták. Tagokat toboroz az MDF, a párt az önkormányzati választáson önállóan méretteti meg magát. A föld maradjon a magyar gazdák kezében, a Magosz hétvégi kongresszusára a Fidesz elnöke is hivatalos.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója 6 órakor. 11 plusz 1 minisztérium lesz, a plusz 1 a kancellária, mondta Gyurcsány Ferenc az SZDSZ frakcióülése után. A kormányprogramot hétfőn tárják a parlament elé. Azt már most tudni, hogy nem lesz miniszterelnök helyettes.
Hétfőn írja alá az SZDSZ és az MSZP a koalíciós megállapodást, és ekkor nyújtják be a kormányprogramot is. A liberálisok velencei frakcióülésén megtárgyalták, hogy az SZDSZ 3 tárca vezetését vállalja.
A frakciónk a miniszterek személyéről is döntött. A gazdasági tárcát Kóka János, az egészségügyi tárcát Molnár Lajos, a környezetvédelmi tárcát pedig Persányi Miklós vezeti.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, hogy a gazdasági miniszter feladatköre kibővül az informatikával, és leszögezte, a minisztériumok, sőt az államtitkárok szerepe is jelentősen megváltozik.
Az elkülönülő minisztériumi felelősségek helyett sokkal erőteljesebben az összkormányzati felelősség érvényesítését lehetővé tevő intézmények sokasága fog létrejönni minisztériumon belül, és a minisztériumokon kívül.
Az újra jelölt gazdasági miniszter azt is elmondta, markáns átalakításokat terveznek a tömegközlekedés területén, az energetikában, illetve a gazdaság és az infrastruktúra egyéb területén is, a költségvetés rendbetétele és egy igazságosabb támogatási rendszer megteremtése érdekében.
Alapvetően nem szociális árakra van szükség, hanem arra, hogy azok kapjanak nagyobb kedvezményt, akik igazán rászorulnak. Én például se gáz, se vasúti vonaljegy támogatást nem kell, hogy kapjak.
Persányi Miklós csak annyit mondott, egy határozott irányvonal szerint dolgozott eddig, és e szerint fog továbbra is tevékenykedni. A kormányprogramban szereplő reformtervekről azonban egyszerre szeretnének beszámolni, nem akarnak részleteket kiemelni.
Gyurcsány Ferenc kijelölt miniszterelnök is részt vesz az MSZP parlamenti frakciójának. Délután zárt ajtók mögött kezdődött kétnapos ülésén Balatonöszödön. A tanácskozáson a szocialista párt képviselőcsoportját Hiller István pártelnök és Lendvai Ildikó frakcióvezető tájékoztatja a koalíciós tárgyalások eredményéről, majd a kormányprogramról konzultálnak a frakció tagjai. Igaz ugyan, hogy a kormányzáshoz szükséges mandátumok többségét nem sikerült megszerezni, az azonban vitathatatlan, hogy a Nemzeti Fórum MDF-ből törvénytelen módon kizárt képviselői sikeresen szerepeltek a választásokon. Mindenről Kövér László, a Fidesz válaszmányi elnöke beszélt Lakitelken.
A Nemzeti Fórum és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség az elkövetkező időszak munkatervét közösen dolgozta ki ma Lakitelken.
Az alapelvünk az változatlan. Együtt indulunk az önkormányzati választáson a szövetségesekkel, Fidesz Magyar Polgári Szövetséggel, Kereszténydemokrata Néppárttal, a Kisgazda Polgári Egyesület, a Lungotron, a Fidelitas és a Vállalkozók Pártja közös összefogása jelenik meg.
A Fidesz elnökségének döntését Kövér László jelentette be, mely szerint javasolni fogják az országos választmánynak, hogy Miskolcon, Szegeden és Pécsett a párt helyi szervezetei tartsanak előválasztást.
A polgármester jelölteket úgy választanánk ki, hogy a városban élő választópolgárok javaslatait egy általunk kiválasztott, a helyi közéletben tekintélyt szerzett emberekből álló grémium rangsorolná, illetve szelektálná, és az általuk ebből a körből kiemelt 3-4 jelölt közül lehet választani bárkinek a város választópolgárai közül.
Kövér László hozzátette, össze kell fogni minden jobbító szándékú energiát helyben, hiszen az ország szinterén zajló politikai együttműködés csak akkor lehet sikeres, ha azt helyi kis együttműködési szövetségek is alátámasztják.
Egy hónapos intenzív taktoborzó kampányba kezd a Magyar Demokrata Fórum. Ezt Hog Zoltán, a párt elnökhelyettese közölte Miskolcon.
Az elnök helyettes szerint az elmúlt időszakban megnőtt az érdeklődés az MDF iránt, és egyre több fiatal lépett be a pártba. A Magyar Demokrata Fórum létszáma az országgyűlési választás után több százzal nőtt. Ez nem csak a párt megújulását, hanem a megfiatalodását is jelenti. Ezt a lehetőséget kell most kihasználni, tette hozzá.
Egy taktoborzó kampányt fogunk elindítani az elkövetkezendő napokban. Kísérleti jelleggel egy megyében fogunk egy ilyet elindítani, ezt meg is mondom, ez Heves megye lesz egyébként, és egy budapesti kerületben. Igazániból tesztelni szeretnénk ezt az egész technikát, hogy ez működik-e, mennyire működőképes.
Amennyiben a kampány eredményes, illetve hatékony lesz, akkor mind a 19 megyében és Budapest egész területén folytatni fogják. A párt alelnöke elmondta még, ősszel az önkormányzati választáson önállóan méretteti meg magát az MDF. De hozzátette, a településeken a helyi viszonyok és értékek mentén alakítja választási politikáját, tervezi szövetségi rendszerét.
A föld maradjon a magyar gazdák és a magyar családok kezében, ez lesz a legfőbb témája a MAGOSZ hétvégi rendkívüli kongresszusának.
A MAGOSZ nem ért egyet a mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségének azon javaslatával, miszerint nagy állami földterületeket szerezhetnének meg befektetői társaságok.
Köztudomású, hogy a MOSZ-nak készült egy tanulmány, amit a kormány elé terjesztett, hogy a gazdasági társaságok részére biztosítsa lehetőséget a földvásárlásra. Ezt mi határozottan ellenezzük, és amennyiben ebben a kérdésben a kormány megteszi azokat a lépéseket, amely a MAGOSZ tagsága érdekével ellentétes, úgy minden eszköz, minden rendelkezésre álló eszközzel élni fogunk, hogy ezt megakadályozzuk.
A MAGOSZ hétvégi kongresszusa dönt az esetleges fellépés módjáról. A MAGOSZ ugyanakkor azokkal a kormányzati elképzelésekkel egyetért, amelyek az osztatlan közös tulajdonú földek kérdését rendeznék, illetve a minőségvédelmet erősítenék. A MAGOSZ hétvégi kongresszusán beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is.
Részleges megállapodás született a házbizottság legutolsó ülésén a kormánypárti és az ellenzéki frakció között a bizottságokról, valamint az új parlament munkarendjéről.
A parlament új bizottsági rendjéről is rendelkező házbizottsági megállapodás keretében a kormánypárti és ellenzéki frakciók abban már megállapodtak, hogy a költségmegtakarítás jegyében a korábbi 497 bizottsági helyből csak 386 marad.
18 bizottság létrehozását jelenti, illetőleg azokat az alapelveket jelenti, ami egy egyszerűbb szerkezetet jelent, az egy képviselő, egy bizottsági hely alapelvének a támogatását, tehát hogy 386 képviselői hely legyen.
A kormány és ellenzéki pártok bizottságokon belüli arányaiban már sikerült megállapodni, azonban, hogy a pártok személy szerint kiket delegálnak a parlamenti bizottságokba, az csak hétfőn derül ki. A még nem hivatalos házbizottsági javaslat szerint a képviselőknek járó költségtérítések csökkentésével és az ingyenes utazási kedvezmények korlátozásával is csökkenteni a parlament az állami kiadásokat. A házbizottság várhatóan újabb három alelnök megválasztását javasolja majd. Az országgyűlés tervezett menetrendje szerint a június 9-i kormányalakítás előtt a parlament június 6-a, 7-e körül tartja majd a miniszterek meghallgatását, 8-án pedig megvitatja az új kormányprogramot.
Somogyi Ferenc külügyminiszter holnap az EU tagállamok diplomáciai vezetőinek ausztriai értekezletén megpróbálja tisztázni szlovák kollégájával, Eduard Kukannal a május 20-ai pozsonyi incidenst. A szlovák külügyi tárca mai közleményében sajnálkozását fejezte ki az eset miatt. Az elektronikus bevallások megismétlését kéri az APEC, erről is beszámolunk mindjárt, előbb nézzük a többi témát. Globális riasztórendszer, intenzív felkészülés egy esetleges emberek között terjedő madárinfluenzára. Ragaszkodjunk a katolikus hagyományokhoz, több százezer ember vett részt a pápa miséjén Varsóban. Egyes források szerint 8, más jelentések szerint 9 áldozata van annak a pokolgépes robbantásnak, amely Bagdadban történt.
A gépkocsiba rejtett pokolgép a főváros központjában lépett működésbe, 31 ember megsérült. A detonáció egy zsúfolt piacon következett be, ahol elsősorban régiségeket és háztartási eszközöket árultak. Bagdad több negyedéből ezt követően újabb robbanásokról érkeztek jelentések, a hatóságok szerint valószínűleg összehangolt akcióról van szó.
Fennmaradtak Oroszország és az Európai Unió között az energiagazdasági ellentétek, állapította meg az orosz sajtó a Szocsiban lezajlott csúcstalálkozó után. Vlagyimir Putyin elnök kihasználta az alkalmat annak hangoztatására, hogy Oroszország nem enged, és csak megfelelő viszonzás ellenében teszi lehetővé EU partnereinek, hogy részt vegyenek az orosz energetikai iparban. Moszkva cserébe a fejlett nyugati technológia behozatalát kérte az orosz energiaforrásokért, ugyanakkor orosz lapvélemények felhívják a figyelmet arra, hogy az EU az európai normák átvételét kívánja Oroszországtól a gazdaságban, a jogrendszerben és a civil társadalom különböző területein.
Az Egyesült Államok Szenátusa bevándorlási törvénytervezetet fogadott el, amely illegális bevándorlók millióinak biztosítana lehetőséget arra, hogy rendezze jogi helyzetét. A tervezetben helyet kapott az a Bush által szorgalmazott kezdeményezés, amely szerint vendégmunkás program indulna, lehetővé téve külföldiek meghatározott időre szóló munkavállalását az Egyesült Államokban. Mind a szenátusi, mind a képviselőházi törvénytervezet változata anyagi fedezetet biztosít arra, hogy a több mint 3200 kilométeres mexikói határ legkritikusabb szakaszain úgynevezett biztonsági kerítést építsenek. Az Egyesült Államokban jelenleg legalább 12 millió illegális bevándorló él, legtöbben Mexikóból érkeztek.
Angela Merkel német kancellár szerint jó lenne, ha az európai alkotmányban szerepelne hivatkozás Európa keresztény gyökereire. Az alkotmány tervezetét köztudottan Franciaország és Hollandia nem fogadta el, és bár az EU államok többsége megszavazta, a hatályba lépéshez az összes tagállamnak el kellene fogadnia. Az alkotmány ügyében Merkel úgy fogalmazott, a témát napirenden kellene tartani. Az EU további bővítéséről a kancellár úgy vélekedett. Rögzíteni kellene, miként lehet szomszédokkal szorosan együttműködni anélkül, hogy azok rögtön EU tagokká váljanak.
Genfben az Egészségügyi Világszervezet éves közgyűlésén úgy határoztak, hogy felgyorsítják a felkészülést az emberről emberre is terjedő madárinfluenza esetleges járványa ellen. Ezért például előbbre hozzák a globális riasztórendszer kiépítését.
A Genfben tartott értekezleten a szervezet 192 tagállama egyhangulag döntött úgy, hogy már most, vagyis egy évvel a tervezet előtt bevezetik a nemzetközi vészhelyzetre vonatkozó szabályozást. Az új eljárás értelmében a tagállamok kötelesek világos tájékoztatást adni arról, ha emberek között felbukkan a madárinfluenza vélt vagy megerősített esete. Minden tagállam köteles kijelölni azokat a tisztségviselőket is, akiket kimondottan a válság kezelésével bíznak meg. A WHO megígérte, hogy pénzügyi segítségben részesíti azon tagállamokat, amelyek önerőből nem tudnának eredményesen szembeszállni a járvánnyal.
Miló Gyukanovics montenegrói miniszterelnök azt állítja, hogy a szerb kormány utasítására vitatja el a montenegrói unionista ellenzék a függetlenségi népszavazás eredményeit.
A montenegrói miniszterelnök szerint országa eldöntötte, hogy saját útját járja, és ezt az új politikai realitást már elfogadta a nemzetközi közösség minden számottevő tényezője. Boris Tadic, Szerbia elnöke is elismerte a köztársasági választási bizottság eredményét, és ahogy Brüsszel, Washington, valamint minden szomszédos ország, ő is gratulált a függetlenség pártiak győzelméhez. A szerb kormány ugyanakkor úgy döntött, hogy nem foglal állást, amíg nincs végleges hivatalos eredmény, amelyet az óvások elbírálása után tehetnek közzé. A szerbpárti unionista montenegrói ellenzék 241 panaszt nyújtott be a választási bizottságnak. A szandzsáki muzulmánok nemzeti tanácsa eközben bejelentette, nem fogja elismerni Montenegró és Szerbia majdani határvonalát, és népszavazás megrendezésével fenyegetőzik arra az esetre, ha a nemzetközi közösség Montenegró függetlenedése után nem rendezi a két köztársaság között megosztott terület státusát.
Ragaszkodjunk a katolikus tanítás hagyományaihoz. Erre szólított fel Varsói Szentmiséjén 16. Benedek pápa.
Az egyházfő arra figyelmeztetett, hogy Krisztus tanítását, az evangéliumokat senki sem hamisíthatja, vagy változtathatja meg azzal az indoklással, hogy a hagyomány követése a mai ember számára túlságosan fáradtságos. A pápa bírálta a Szentírás interpretációjának bármiféle relativizmusát és szubjektivizmusát. A felhőszakadás ellenére mintegy 270 ezer ember vett részt a pápa miséjén Varsó központi terén, a Pilsudski téren, ahol második János Pál pápa is misézett 27 évvel ezelőtti első lengyelországi lelkipásztori látogatásán. Az oltárt egy 4 méter magas emelvényre helyezték, amely mögé egy 25 méter magas keresztet állítottak. Az utcákon, amelyeken a pápa a mise helyszínére hajtatott, emberek hosszú sora ujjongva köszöntötte őt, közben pedig zúgtak a harangok.
Ma a Duna Televízió Azerbajdzsán napot tart. Ilham Aliyev köztársasági elnök a napokban fogadta a televíziónk forgatócsoportját.
Mi nyitottak vagyunk az egész világ felé. Szeretnénk barátainkkal együttműködni, mégpedig a kölcsönös előnyök alapján. Mindezek alapja a kölcsönös tisztelet, az egymás ügyeibe való be nem avatkozás és a gazdasági együttműködés. Éppen ezért számunkra Magyarország barát, akiről egy kicsit elfelejtkeztünk, de reméljük, hogy gyorsan eszünkbe jut, és a barátságunk folytatódni fog. Ezzel együtt szeretném megköszönni az Önök televíziójának ezt a kivételes alkalmat, hogy a magyar nézőkhöz fordulhattam.
A Duna Televízió és az Azerbajdzsán Közszolgálati Televízió a közelmúltban egyezményt írt alá, aminek értelmében segítik forgatócsoportjaik munkáját, és rendszeresen átadják vetítésre egymás filmjeit. Ennek eredményeként jöhetett létre a Duna Televízióban a mai Azerbajdzsán nap.
Kitüntetéssel ismerte el a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezete az árvízi védekezésben résztvevők munkáját.
A Tisza és a Hármas Körös mentén lévő települések csaknem egy hónapig küzdöttek az árral. A gátakon dolgozók mellett a háttérmunkát végzők is példamutató segítőkészségről és nem egyszer önfeláldozásról tettek tanúbizonyságot.
A városnak az utcái végig oda mennek a gáthoz, tehát ott folyamatosan az a veszély volt, hogy ez a gát ez átszakad, és akkor ellepi gyakorlatilag a városnak azt a részét.
Itt mindenki összefogott, hát én is itt voltam hát az árvíz időben, látom hát hogyan az egész Kunszentmáton összefogott, mindenki próbált egymást segíteni, és hát ez gondolom, hogy nagyon jó, hogy kitüntetéset lehetne adni, és köszönetet mondani ezeket az embereknek.
A Vöröskereszt önkéntesei főként szociális munkát végeztek, a betegellátástól az ebédhordáson keresztül a kitelepítettek gondozásáig.
Ilyenkor a Vöröskereszt összefog. Az adományok a megyén túlról érkeztek, fővárosi, megyei kollégák segítenek, és így már ez az összefogás sokkal több erőt tud mozgósítani.
Morzsányi Éva hozzátette, az adományozókat nem tudják kitüntetni, de nekik is köszönet jár azért a közel 40 millió forintnyi természetbeni és pénzadományért, amivel több tízezer károsulton tudnak segíteni.
Gyors, kényelmes, korszerű, ezek az érvek szólnának az elektronikus adóbevallás mellett. A napokban azonban tömegesen jelezték a könyvelők, hogy az elektronikus bevallások megismétlését kéri tőlük az APEH.
Kevesen ismerik-e hazában jobban az adóbevallás rejtelmeit, mint az adószakértőként ismert Zara László, akinek kollégái szintén kaptak e-mailben hiba üzenetet.
Előfordult, itt nálam az én irodámban is előfordult olyan, hogy nem tudtunk bevallást elküldeni, és hiba üzenet jött vissza.
Az APEC ilyen esetekben azt írja vissza, hogy értelmezhetetlen az elküldött elektronikus bevallás, és kéri a megismétlését.
Viszont nem tudom még mindig az, hogy egyértelműen melyik céghez tartozik, mert sajnálatosan a nyugtákon az elküldött bevallás típusa szerepel, de szorványosan, illetve nem tudtunk rájönni, hogy milyen szisztéma szerint, nem szerepel rajta, hogy kinek a bevallásának a nyugtáját tartom a kezembe.
Egyes bevallásokat azért nem tudnak értelmezni, mert az adózók nem a megfelelő programot használták, állítja az APEC informatikai elnök helyettese. Azt azonban elismeri, hogy a hiba üzenet egyáltalán nem egyértelmű. Támpontot nyújt a hiba üzeneten feltüntetett úgynevezett érkeztetési szám.
A központi rendszer minden bevalláshoz rendel egy érkeztető számot egy nyugtával. Ha valaki a központi rendszerben megkeresi az ehhez az érkeztető számhoz tartozó nyugtát, abból meg tudja alapítani, hogy melyik bevalláshoz tartozik.
Az APEC honlapján hamarosan megjelenik az érintetteket eligazító részletes tájékoztató. A megismételt bevallás nem jelent semmiféle hátrányt az adózónak, legfeljebb a bosszúság marad és némi kétely a rendszer korszerűségét illetően.
A megújuló energiaforrások arányát a jelenlegi 5,2%-ról 4 év alatt 8,2%-ra kell növelni egy stratégiai tervezet szerint, amely hamarosan a kormány elé kerül.
Bár a megújuló energiaforrások használata világszerte bővülni fog a következő évtizedekben, de ugyanennyivel nő a teljes fogyasztás is, így alig ha sikerül elmozdulni az alternatív energia 14%-os arányáról, hangzott el egy budapesti szakmai konferencián. Ezen belül egyébként 10%-ot képvisel a vízi erőművek, a tűzifa és a mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása. Csupán a maradék 4%-ot adja az összes többi megújuló energia.
Egy kilowatt szélenergia beruházási, fajlagos beruházási költsége ma körülbelül 300 ezer forint. Átlagosan, 250-300 ezer forint. Ugye egy megawatt, akkor 300 millió forint.
Mások viszont arra hívták fel a figyelmet, a hagyományos energiahordozók kiaknázása sem olcsó.
Ahhoz képest, hogy az energiaszektor az egy rendkívül tőkeigényes ágazat és óriási beruházási volumenel dolgozik, ez valójában az energiaszektorban forgó pénzekhez képest ez nem egy nagy durranás, amiről itt beszélünk, ez a néhány 10 milliárd forint megújuló energia beruházásra.
A megújuló energiaforrások használatát idén 22 milliárd forinttal támogatja az állam.
35 éves a rendőrtiszti főiskola. A jubileumi díszülésen 15 ország rendvédelmi szerveinek vezetői, valamint a Budapesten akkreditált rendészeti attassék vettek részt.
Hazánk egyetlen rendészeti felsőoktatási intézménye tiszti, közalkalmazotti és köztisztviselői területen képez hivatásos szakembereket. A főiskola 15 tanszékén 3800 nappali tagozatos hallgató tanul, az összlétszám 35-40%-a pedig nő. A szigorú felvételi szabályok és alkalmassági szempontok ellenére egyes szakokon olykor 30-szoros a túljelentkezés, mondta nem kis büszkeséggel az intézmény rektora.
A rendőrtiszti főiskola a hazai felsőoktatásnak nem egyszerűen csak megbecsült és köztiszteletben álló tagja, ismert és elismert résztvevője, hanem egyszer mint akkreditált felsőfokú tanintézet is, ami azt jelenti, hogy teljes egészében a magyar felsőoktatás részévé vál.
Az intézmény az elkövetkező években a bolognai folyamathoz igazodva megteremti az egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges mesterképzés lehetőségét.
Most a főbb hírek röviden. Megegyezett a koalíció, 11 plusz 1 minisztérium lesz, 3-at kapnak a szabaddemokraták. Tagokat toboroz az MDF, a párt az önkormányzati választáson önállóan méretteti meg magát. A föld maradjon a magyar gazdák kezében. A Magosz hétvégi kongresszusára a Fidesz elnöke is hivatalos. Utánunk sport, és remélhetőleg jó idő jön. Én várom önöket 9:30-kor is, addig is viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, péntek lévén ismét közvetítéssel várjuk Önöket. 19 órától a bajnoki címre is esélyes Debrecen a Bozsik stadionban a Budapest Honvéd otthonában vendégszerepel. A labdarúgó Borsodi Liga 29. fordulójának nyitányán Somos Ákos jelentkezik a helyszínről.
Kedves nézőink, a mérkőzésnek elsősorban a vendégcsapat számára van tétje, hiszen a Debrecen még versenyben van a bajnoki címért, de ehhez most nekik itt muszáj lesz nyerniük Kispesten. A kérdés az, hogy ez mennyire lesz nehéz.
Hát majd a mérkőzés után meglátjuk. Tény, most 7 mérkőzést kellett már zsinórban nyernünk, és ezt a kettőt is hoznunk kell, hogyha meg akarjuk védeni a címünket.
Dobos Attila pedig megerősített abban, hogy komolyan veszitek ezt a mérkőzést. Jól lehet, már igazából csak a Lokinak van tét.
Igen, természetesen komolyan veszük, nem is tehetünk mást, hiszen az őszi idényben nagyon súlyos vereségbe szaladtunk bele Debrecenbe, és élénken él minden játékos fantáziával az a mérkőzés, úgyhogy komolyan fogjuk venni.
Sidi Péter első magyar sportolóként olimpiai kvótát szerzett a 2008-as pekingi játékokra, miután megnyerte a kisebb sportpuska fekvőszámát a Münchenben zajló sportlövő világkupa versenyen. Szálvai Ágnes kétszedben vereséget szenvedett a hazai közönség előtt szereplő Rezétől a francia nyílt teniszbajnokság selejtezőjének harmadik fordulójában, így nem jutott fel a 128-as főtáblára, ahol egy magyarnak, Cink Melindának szoríthatunk. Az UEFA képviselői előtt jövő héten vizsgázó 2012-es magyar-horvát labdarúgó EB pályázat részleteit a sajtó munkatársainak mutatták be elsőként.
A budapesti főpróba a teljes összefogás jegyében tökéletesen sikerült. Következhet tehát a május 31-i premier a svájci kisvárosban, Nyonban, ahol a még versenyben lévő Olaszország, valamint Ukrajna és Lengyelország mellett a horvát-magyar közös pályázat is bemutatásra kerül az UEFA döntéshozói előtt.
Végképpen bebizonyosodott, hogy
hogy mi fogjuk megnyerni. Mi fogjuk megnyerni két dolog miatt, egy, mert olyan a pályázatunk, és ezt lépésről lépésre lehetett érezni, hogy egyre jobb, egyre fokozódott a harci kedv, és olyan munkát végeztek itt a kollégák, ami tényleg lenyűgöző, és ha a pályázatot nézzük, akkor nincs benne semmiféle olyan érv, ami az ellen szólna, hogy nem nyerjük. Remélem, hogy ennek a méltó befejezése az lesz, hogy megnyerjük, és büszkélkedhetünk ezzel az Európa bajnoki megrendezéssel.
Erdély Tamás személyében új elnöke van a Nemzeti Sportszövetségnek. A Magyar Külkereskedelmi Bank elnök vezérigazgatója a leköszönő Berény Jánost váltja a poszton.
Elég hosszasan gondolkoztam, hogy elvállalja-e, hiszen ez nem egy könnyű döntés, nem egy könnyű feladat, és hát az egyéb elfoglaltságom mellett azért időt is kell erre szakítani. Végül is úgy döntöttem, hogy elvállalom, mert szeretem a sportot. Itt is meg kell csinálni azokat a reformokat, mint az élet más területén. Át kell alakítanunk sok rendszerét a sportnak, alapvetően a sportfinanszírozás kérdéseivel kell foglalkoznunk, hogy egy hosszú távú és stabil sportfinanszírozás legyen, és a tömegsportra, a szabadidős sportra lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítani, utánpótlás nevelésre, és ennek meg kell a stabil bázisát teremteni. Én azt hiszem, megvan ebben a fogadókészség, megvan a jó szándék, és ha ez a kettő megvan, és értelmes emberek kezében kerülnek a döntési lehetőség és a végrehajtás, akkor optimistán tekinthetünk a jövőbe.
Este 3:40-kor friss sporthírekkel jelentkezünk, addig is köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Látott már rossz kedvű indiánt, akit hőhullámok és a klímax egyéb tünetei gyötörnek? Ugye, hogy nem? A magyarázat az évszázados titokban, az indiánasszony gyökérben rejlik. Klimapur. Ősi indián titok a klímax ellen. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
John most tudja meg, hogy az ötös lottó heti várható főnyereménye 1.150.000.000 forint. Az ötös lottó heti főnyereménye 1.150.000.000 forint.
Bármikor bejöhet.
Mielőtt a Reumont használni kezdtem, sokszor felkelni sem volt erőm. Úgy fájt mindenem. Amióta naponta kétszer bekenem a fájdalmas területeket Reumon géllel, a nap minden percét élvezem, és azt tehetem, amit igazán szeretek. Reumonnal újra szép lett az élet, és a mozgás ismét örömet jelent. Reumon gél, a fájdalmat gyógymasszőre.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is a változékonyság jellemzi majd időjárásunkat, így május utolsó hétvégén a nyárnak egyelőre se híre, se hamva itt a Kárpát-medencében. Egymást érik a változást okozó légköri frontok térségünkben, ma estétől kezdve is ismét megnövekszik majd a felhőzet nyugat felől, és bizony igazi nyári meleg továbbra is csak Európa déli részén van ezekben a napokban. Ahogy említettem, éjszaka már sok lesz felettünk a felhő, szinte mindenütt előfordulhat csapadék, a hőmérséklet pedig hajnalra általában 10 és 15 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt délnyugat-nyugat felől lassan felszakadozik a felhőzet, úgyhogy ott már délelőtt is előbújhat a nap. A Kárpát-medence nagy részén azonban inkább csak délután számíthatunk egy kis napsütésre. A délutáni órákban egyébként már csak elszórtan, és inkább a keleti-délkeleti tájakon kell számítanunk esőre, záporokra. A hőmérséklet csúcsértéke pedig 18 és 24 fok között alakul. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában is gyenge hidegfronti hatással kell megküzdeniük. A holnapi nap inkább kirándulásra, kertészkedésre, szabadtéri programokra lesz alkalmas, de a bátrabbak esetleg megmártozhatnak a Balatonban, illetve a Velencei tóban, mindkét nagy tavunk 19 fokos. És akkor lássuk a folytatást. Vasárnap a nap első részében inkább északon lesz több a felhő, ott valószínű már délelőtt is eső, illetve zápor, délen még kisüthet a nap. Délután azonban a déli területeken is beborul majd az ég, és ott is számítani kell csapadékra. A hőmérséklet csúcsértéke a hét utolsó napján, gyermeknapon, 19 és 25 fok között alakul.
Aztán hétfőn, tehát a jövő hét első napján délen lesz több a felhő, ott valószínű majd eső, illetve zápor. A Kárpát-medence többi részén jellemzőbb lesz a napsütés, a hőmérséklet csúcsértéke pedig 16 és 21 fok között várható. Kedden aztán sajnos ismét beborul az ég, egy hideg front következtében sok felé kell számítani csapadékra, és a hőmérséklet is alaposan visszaesik, a csúcsérték mindössze 13 és 18 fok között várható. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
A Borsodi Liga hajrájában élesedik a harc a bajnoki címért. Két fordulóval a vége előtt még három csapatnak vannak esélyei az első helyre. Itt a Duna TV-n mi a bajnok Debrecen kispesti vendégjátékát mutatjuk meg önöknek. Ha nyernek Sándor Tamásék, megmarad a reményük a címvédésre, míg a honvédjátékosok különösebb tét nélkül búcsúzhatnak egy időre a Bozsik stadiontól. Azt, hogy mire megy egymással a Debrecen számára a bajnoki címért létszükségletű meccsen a két csapat, velünk ma este 7 órakor megnézhetik.